Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspök atya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. Mai vendégeink Mátraházi András és felesége Krisztina, a műsor vezetői Pap Ági és Miklós. A levél bevezető gondolatai a következők. Egy idős barátom mesélte, kisfiú voltam 44 karácsonyán. Egy budai háromemeletes bérházban laktunk, és a közeledő front miatt épp karácsony este le kellett vonulnunk a ház pincéjében berendezett óvóhelyre. Vagy két tucat lakásból családok, magányosok, gyerekek és felnőttek jó 6 hétre össze voltunk zárva egy nagy pincébe, megszűnt a víz, a villany és a gázszolgáltatás, gyertya és petróleumlámpa világított. Odakint folyt a háború, spontán szerveződött minden, senki sem akart főnök lenni, és semmi kapcsolatunk nem volt a külvilággal. Mindenki előtt lebegett, csak éljük túl. Gyerekként próbáltam kérdezni édesanyámtól. Mi lesz, ha vége lesz a háborúnak? Hogy mi lesz aztán? Válaszolt édesanyám. Csak a jó Isten tudja. Te most azért imádkozzál, hogy túléljük, és bízzál benne. Ő itt van velünk, a pincében is. Ez a bevezető gondolat most különösen olyan formában aktuális, hogy heteken, hónapokon keresztül a bezártságot, a karantént éltük át a járvány miatt. Bennünk is sokszor felmerülhetett a kérdés, hogy mi lesz velünk holnap, a jó Isten hogy fog velünk cselekedni, mi fog velünk történni. Ti hogy gondoljátok ezt? Rámeritek-e bízni magatokat egyértelműen a jó Istenre, hogy majd ő irányít bennünket, hogy ő majd elrendezi a holnapunkat?
Amikor megtudtuk, hogy karantén lesz, akkor megmondom őszintén, hogy bennem volt egy adag lelkesítő izgalom, hogy hogyan fogjuk megoldani ezt az időszakot a gyerekekkel, és ez motivált engem arra, hogy például a napi menüt megtervezzem, és sokkal tudatosabban odafigyeljek a főzésre és bevásárlásra. És nem rettegtünk és nem féltünk, hogy ezt az időszakot hogyan kell túlélni, hanem bíztunk abban, hogy ez egy lehetőség, és hogy lehetőségként éltük meg ezt az időszakot. Bíztunk abban, hogy Istennel ezt végigcsináljuk, és próbáltuk megtalálni a pozitívumokat, és minél inkább kihasználni és megélni a lehető legjobban. Például minden hétköznap reggel együtt imádkozott a család, amit békeidőben ugye nem nagyon tudunk megtenni, mert nincs rá idő.
Akkor a bizalom a jó Istenben nagyon sokat segített nálatok.
Igen.
Igen, és ezek a reggeli imák számomra is szokatlanok voltak, ugye este a család szokott imádkozni, 3 gyermekünk van, és az olyan megszokott volt, és az, hogy reggel imádkozzunk, a Kriszti be is rendezett egy ilyen mini oltárt, ahol szentírást, keresztet, gyertyát helyeztünk el, és Pió atya imáját imádkoztuk. 10, 8 és 4 évesek a gyerekeink, és hát eleinte nehezen ment, hogy ők ebbe beleszokjanak, hogy reggel imával kezdjük a napot, illetve hát otthon tanulás, de aztán is belejöttek.
Számomra az volt az érdekes és a megdöbbentő, hogy bár minden vasárnap templomba járunk, és fontos a szentmise mindkettőnknek, de a technika segítségével most minden áldott reggel 8 órakor, illetve 8:30-kor szentmisét közvetített a tévé vagy a számítógépen, a Facebookon találkoztunk több helyen is szentmise közvetítéssel, és minden reggel szinte mondhatom azt, hogy ezzel kezdődött a napunk, és vártam. Fontos volt az, hogy leüljünk egymás mellé, meggyújtsuk a gyertyát, oda tegyük a Ferenc keresztet, és egy kis oltár előtt végighallgassuk a szentbeszédet, végig imádkozhassuk ezt a fél óra, 3/4 órát, és így indítsuk a napot. Egész más volt a hangulata a napnak, egész más volt a mi kettőnk lelkülete és lelkisége is.
Váratlan helyzetek lehettek ugye a szülők és a gyerekek számára is, hiszen sok családban a szülők otthonról dolgoztak, a gyerekek pedig otthonról tanultak. Nálatok ez hogy alakult?
Nálunk Andris otthonról dolgozott, én nekem meg átmenetileg ugye megszűnt a munka lehetőségem, úgyhogy én itt tudtam otthon segíteni a gyerekeknek és a háztartást vinni. Ez egy érdekes és új helyzet volt a családban. Kénytelenek voltunk új napi rendet összerakni, és meghatározta ez a mindennapi feladatunkat.
Amikor kiderült, hogy home office-ban kell dolgoznom, 100%-ban korábban heti 1 nap volt a megszokott, akkor először örültem, hogy hú, hát ez milyen jó lesz, és szuper. Aztán azért hamar kiderült, hogy azért ezt meg kell szokni, és úgy kell alakítani, tényleg, ahogy a Kriszti mondta, a napi rendet, meg a gyerekeknek bele kell szokni abba, hogy apa itthon van, de dolgozik. De összességében azt tudom elmondani, hogy ez pozitív volt, mert ennyit együtt még nem volt a család soha, mint ebben a 2-3 hónapban.
Kedves gyerekek, kedves Csenge és Beni, ti hogy éltétek meg a karanténnek a több hónapos időszakát? Milyen élményeitek vannak? Jó, vagy éppen kevésbé olyan jó?
Nekem jó.
Kicsit részletesebben tudnád mondani, hogy mit jelent ez, hogy jó?
Jó. Van kicsit rossz oldala is, de viszonylag jó volt.
És mi volt benne a jó?
Kirándultunk.
Mikor?
Áprilisban valamikor.
Egy szombati napon? Vagy esténként?
Nem, szombati napon, és hogy lejöttünk ide Bonyarszószegre.
Mennyi időt töltöttetek Bonyarszószegen?
Egy hónap. Nekem is nagyon jó volt, sokkal jobb volt otthon tanulni, mert nem kellett hajnalban kelni, finomak voltak a ebédek, meg minden. Tudtunk játszani, többet mentünk ki a parkokba, akkor nekem is nagyon jó volt, hogy a nagyszüleimmel itt lent lehettem egy hónapig, és nagyon jó volt itt tanulni, mert közben lehetett nézni a szép tájat.
Tanítónén is kettél? Kellett segíteni a gyerekeknek?
Igen, mert ugye a nagyobb gyermekünk negyedikes, a kisebbik másodikos, és kellett támogatni őket a tanulásban, vagy azért, hogy segítsünk nekik kiigazodni az interneten, illetve az én e-mail címemre érkeztek a feladatok. Online órájuk nem volt, de volt egy-két online feladat, és ott azért ott kellett lenni segítségnek. Volt, amikor a matek feladatoknál, volt, amikor a nyelvtannál, de mikor egyik, mikor akkor másik kért egy kis segítséget, vagy verstanulásban kértek támogatást.
És hogy fogadták a gyerekek ezt az új iskolai szituációt, iskola rendet?
Az elején egész érdekes volt, amikor a kisebbik, azaz a másodikos fiamnak kellett írni a mondatokat, és ötödik mondatnál már úgy érezte, hogy ő elfáradt, mert furcsa volt, hogy otthon neki ennyit kell írni, holott eddig ez az iskolában történt, és volt ebből néha morgás, de aztán belejöttek, és visszatérve a fiamra, a Benedekre, nagyon próbálta minél rövidebb időbe korlátozni a tanulást, hogy ő már ebéd előtt lehetőleg befejezze.
És sikerült neki?
Többnyire igen. Ritkán tolódott délutánra neki a tanulnivaló. Csenge simulékonyabb, jobban, könnyebben beleállt ebbe a rendszerbe, de voltak hullámvölgyek, szóval amikor így észrevettük, hogy hát bizony ez a karantén, ez nem 2-4 hét, hanem hosszabb, voltak megtorpanások, és kellett egy kis löket, valami, amivel mi is még így pluszban segítünk nekik. A napi rendben ebéd után mindig volt egy kötelező pihenési idő, amikor meghatároztuk, hogy minimum egy fél órát olvassanak. És ez az olvasás, ez a kikapcsolódást próbálta megadni nekik, illetve hát az, hogy okosodjanak.
Andis, úgy tudom, hogy az ovis fiatok az hozzád csatlakozott, óvoda helyett a te kis munkatársad volt. Ez mit jelentett? Vagy te hogy érted meg?
Igen, eleinte még zavart, hogy mindig belőjön, mert szegény ugye óvodás, és nem volt feladata, és ilyen céltalanul bolyongott szegény a lakásban. De aztán a testvérei rajzoltak neki egy laptopot, így egy A4-es papírt félbehajtva, és akkor apát utánozva ő is úgymond dolgozott idézőjelben velem, és ezek csak 10 percig tartottak, de akkor is velem akart lenni, és engem utánozott, és igazából jól éltem meg. Tehát, hogy nekem már az lesz a furcsa, majd rendesen vissza kell menni a munkahelyre, és nem lehetek ennyit a családommal.
Nagyon lényeges az, hogy az ember térben él, térben mozog, és ezt a teret, ezt szeretné betölteni, kitölteni, és ebben a térben jól érezni magát. Igen, ám de amikor bezáródik az ajtó, akkor ez a tér esetleg kicsinek bizonyul. Nálatok ez hogy alakult? Mennyire tudtátok ezt a teret kitölteni, vagy éppen betölteni, vagy mennyire zavartak a falak benneteket, illetve a gyerekeket?
Úgy éreztük, hogy szerencsések voltunk ebben a helyzetben, bár egy lakásban lakunk és nincsen kertünk, de másfél éve egy nagyobb lakásba költöztünk, ahol van egy nappali és 3 hálószoba. Így a gyerekek, a 2 iskolás külön szobában tanultak, A nappali az maradt egy közös tér, ahol volt, amikor néptáncot tanultak, gyakoroltak, volt, amikor az Ábellel próbáltam valami kisebb foglalkozás játékot játszani, és a mi szülői hálunk volt Andris irodája, úgymond. Azt próbáltuk kikerülni, nagyon ritkán zavartuk, de ebből sose volt probléma. Úgyhogy elfértünk egymás mellett, nem zavartuk egymást, és a konyha meg a lakásban egy ilyen központi helyen van, ahova, ha valakinek kérdése volt, oda jöhetett, illetve az nekem nagyon fontos volt, és jó, hogy én ott főzés közben ki tudtam kapcsolni, és egy kicsit olyan én időnek éreztem, amikor nem a tanulással foglalkozok, hanem egyedül főzhetek. Persze azért ott is megtaláltak, úgyhogy nem mindig volt egyszerű.
Mennyire fontos számodra ez az én idő?
Nekem fontos, ezt a karanténben is meg tudtam élni, hála a családomnak. Ugye a főzésben azért csúran cseppent valamennyi idő, illetve délutánonként azért kijártunk a környező parkokba, és akkor én rendszeresen futottam. És a futás is egy én idő számomra, akkor én tudok elmélkedni, imádkozni, és ez mindig feltölt.
Miközben nagyokat bringáztunk a gyerekekkel, illetve olyan szerencsénk volt, hogy megtaníthattam őket, hogy hogyan kell a bicikli kerekét foltozni, és ezt ők nagyon élvezték, hogy ezt ők megláthatják, hogy apa hogy szereli meg egy kiukat bicikligumit.
Ez igazi apa-fiú kapcsolatra ad lehetőséget látni azt, hogy apa hogy szerel, hogy dolgozik, és mi meg segíthetünk neki.
Igen, nagyon élvezték a fiúk.
Kaptatok-e segítséget esetleg valahonnan kintről, vagy ti tudtatok-e valakiknek adni segítséget?
Az volt egy nagy segítség, hogy az utolsó egy hónapot az iskolából azt vidéken tölthettük, ahol azért még jobban kitárult az előbb említett tér. Ott azért jobban megéltük nyilván a természet, ugye szinte kitavaszodott ugye pont időközben, és hát ott nagyon jól éreztük magunkat. Ugyanúgy kellett tanulni, nekem dolgozni, de mégis azért más környezetben és magunk voltunk, és nagyon gyerekek nagyon élvezték a mindennapi sétákat.
Épp erre akartam rákérdezni, hogy a kert mennyire fontos számotokra, vagy a gyerekek számára, hisz sok embernek a kert az kis konyhakertet jelenti, vagy foglalkozás virágokkal, esetleg egy kis friss levegő szippantása, vagy nézni a lepkéket, pillangókat, hallgatni a madarakat. Ti, nektek ebbe akkor volt a kis részetek legalább.
Igen, a virágültetés azt már otthon elkezdtük az erkélyen, ahogy ugye március közepén indult ez a járványhelyzet, és akkor lassan kezdtük megrendelni az erkélyre a növényeinket, amik ma már gyönyörű virágokban pompáznak. Öröm volt megtapasztalni ennek a gyümölcsét, és lent vidéken nagyon élveztük a csendet, a madárfüttyöt, kertészkedést, vetettünk borsót, befőztem bodzaszörpöt, úgyhogy hasznosan, nem csak pihenve és jól esően, hanem hasznosan is telt ez az időszak.
Úgy tudjuk, hogy elég sokféle közösséghez tartoztok, és elég sokféle társadalmi kapcsolatot tudtok megélni. Ezek azért lecsökkentek a karantén időszakban, valószínűleg nálatok is. Ezt ti hogy éltétek meg? Tudom, hogy nagyon sok embernek ez nehézséget okozott, mi is megszenvedtük ennek a hiányát, és azt, hogy a bezártság sok nehézséget hozott ilyen szempontból is, de számotokra ez milyen volt?
Próbáltuk mi is tartani a találkozókat internetes platformokon, ami eleinte nehéznek tűnt, hogy így beszélgessünk egymással, viszont a kisebbik közösségünkkel két hetente tudtunk így beszélgetni, ami azért kiderült, hogy bár úgy tűnt, hogy mindenki nehezen veszi rá magát, mégis nagyon szívesen és jó beszélgetések voltak ezekből, és a nagyobb közösségünkkel, akikkel havonta szoktunk találkozni, ott is meg volt havonta tartva a Zoom-os közösségi alkalom, ahol a vezetőknek nehéz lehetett, hogy így beszélnek 80 házas párnak online téren, ahol nincs meg a szemkontaktus, de általában pozitívak voltak a visszajelzések, és jó volt, hogy nem maradtak el teljesen ezek az alkalmak.
Nekem is nagyon hiányoztak a személyes találkozások a közösségi alkalmakkor, főleg az Agapé környéki jó ízű szabad beszélgetések, de azért jó volt valóban, hogy online ezeket meg tudtuk legalább tartani, és ott láthattuk egymást. Most egy ilyen időszakot élünk, várjuk, hogy majd mi hamarabb találkozzunk személyesen.
Úgy tudom, hogy zenét is tanultok. Hogyan lehet zenét tanulni karanténban?
Nálunk úgy volt, hogy Viberen fölhívott a tanítónőm, akik tanította a zenét, és fuvolázom.
És a fuvolattanárnő bemutatta, hogy mit kell csinálni? Vagy csak beszélt?
Elmondta, hogy mit fuvolázzak, és akkor az volt, hogy le kellett másnapra adni, amikor volt.
Nagyon érdekes fotót láttam rólatok. Ti úgy tudom, hogy néptáncot is tanultok az iskolában.
Igen. És azt is ott lehetett videókat, meg fotókat küldeni, mert nagyon hiányoztunk a néptánctanárunknak.
És táncoltatok is? Le lettetek fotózva?
Igen, meg videózva.
És ez hogy történt ez a táncolás?
Valamikor ott a teraszon, valamikor meg bent, és akkor apa vagy anya fölvette.
És hogy tudtátok, hogy mit kell táncolni? Vagy kivel táncoltatok?
Hát már meg volt egy videó, amin rajta volt, hogy ezt kell elküldeni.
Te hányadikos vagy, Csenge?
Negyedikes.
És te, Beni?
Másodikos.
És akkor más tanultok a táncból, akkor hogy tudtátok ezt összehozni? Úgy tudom, egymással táncoltatok.
Hát mert volt egy olyan nekem, aminél lehetett hívni kistesút, meg apukat, ugye anyukat.
És neked, Beni?
Nekem is ugyanígy, csak igen, ugyanígy. Nálam is lehetett nagy tesó, főleg a Csengővel, de egyszer-egyszer volt, hogy anyával is.
Táncoltál?
Igen.
Szerettek néptáncolni?
Igen.
Én igen.
Meg nagyon szeretjük a néptánctanárunkat is. Nagyon kedves.
Számotokra tudjuk, hogy nagyon fontosak a ketten eltöltött idők, illetve az, amikor Andrisnak sikerül megszervezni, hogy Kriszti el tudjon jutni egy-egy este a barátnőivel beszélgetni. Hogy éltétek meg ezt, hogy most hiányoztak ezek a fiú találkozások, illetve asszonyka beszélgetések, kiruccanások, még ha csak egy-két órára is.
Valóban a közös randik is nagyon hiányoztak Krisztivel. Ezeket otthon kellett megélni egy jó filmmel, vagy egy finom pohár borral, az erkélyen beszélgetve. A fiúkkal való találkozások nekem nagyon hiányoztak, de hát reméljük, hogy most már mi hamarabb lehet, nem tudom, hogy...
Én egy ajándéknak éltem meg ezt a családdal, ezt az együtt töltött időt, és valahol örültem annak, hogy üres a naptár, nem kell alkalmazkodni, nem kell szervezkedni, ez az este foglaltam, az az este nem jó, hanem ha valaki esetleg így ránk írt, hogy na este ráérünk-e beszélgetni, online telefonálni, videó telefonálni, akkor általában erre volt idő, ha nem ütközött esetleg egy közösségi zoomos találkozóval. Nagyjából 2 hónap után húsvét táján éreztem azt, hogy most már azért tényleg hiányoznak ezek a távolabbi társas kapcsolatok, és nem csak a szűk család, hanem jó lenne már újra a régi életet fölvenni.
Kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából Bíró László püspökatya Hívom a családokat című levelének megbeszélését hallják. Mai vendégeink Mátraházi András és felesége Krisztina, a műsor vezetői Pap Ági és Miklós.
Feltételezem, hogy nektek is hiányzott a rokonokkal való találkozás. Miklossal mi nagyon nehezen éltük meg, hogy a gyerekeinkkel és az unokáinkkal nem tudunk találkozni, meg a édesanyámmal sem, aki hát azért megszokta, hogy rendszeresen mellette vagyunk. És nem volt egy könnyű dolog, bár kettőnknek Miklossal jó volt együtt, és igyekeztünk mi is hozzátok hasonlóan megélni az önálló időket is, meg a kapcsolatokat kifelé, de hát az nagyon fájdalmas volt, hogy a kisunokkák aranyos mosolya elmaradt, meg a kedves közeledésük. Ti hogy éltétek meg, hogy a távolabbi rokonság? Andis, tudom, neked is messze lakik az édesanyád, meg a testvéreid, és gyakran szoktatok mégis találkozni, mert szorosak a kapcsolatok, de most ez sajnos szünetelt.
Igen, nagyon nehéz volt, mert ugye valóban sokat találkoztunk, de igyekszünk találkozni. Amióta édesapám meghalt, én próbálok többet segíteni otthon vidéken édesanyámnak a nagy kert miatt. Ugye ebben sem tudtam most jelen lenni, és a testvéreimmel, illetve hát az unoka húgok öcsékkel is a találkozás, meg hogy együtt legyenek a mi gyermekeink, a testvérem gyermekeivel, az is nagyon hiányzott, hogy így látni őket együtt. De próbáltunk telefonon, illetve videótelefonon beszélgetni, minél többet, képeket küldeni egymásnak, így valahogy így jelen lenni egymás életében ebben az időszakban.
Amit korábban nem csináltunk, hogy gyerekek is videótelefonáltak a nagyszülőkkel, és így oda-vissza meg volt az, hogy a gyerekek láthatták a nagyszülőket, a nagyszülők láthatták a gyerekeket. Ez izgalmas volt mindannyiuk számára, illetve tanulták, hogy ez hogy működik, ez a fajta kommunikáció. Illetve volt párszor olyan alkalom, hogy a nagyszülők így vigyáztak a gyerekekre, hogy videótelefonon olvastak nekik, meg játszottak együtt, amíg nekünk közösségi alkalmunk volt egy délutáni időpontban. Nem volt könnyű, de valahogy így kreatívan lehetett ezt megoldani.
Ami még fontos, hogy így a gyerekekkel próbáltuk kimondatni, hogy nekik ez milyen, hogy őszintén, hogy mennyire nehéz vagy könnyű ez nekik, mi a jó benne, mi a rossz benne, és ez talán sokat segített nekik is.
Számomra különösen nagy élmény, illetve tanúság volt az, hogy a gyerekek hogyan reagáltak az ilyen videó találkozókra, hogy mivel szeretnének játszani, vagy hogyan vették azt a játékot, amivel éppen foglalkoztunk, vagy milyen mesét hallgattak volna szívesen. Teljesen új arcukat mutatták, és új pillanatokat hoztak a mi életünkbe is. És nekem még úgy érdekes volt, hogy néhány fotót sikerült csinálni ezekről a videó találkozókról. Ilyen karanténfotó albumot készítettünk, hogy ennek meglegyen az emléke, legalább az ő számukra, hogy majd 56 év múlva lássák, hogy hogyan éltük meg ezeket a heteket. Na most a gyerekeknek azért nem olyan könnyű az, hogy barátok nélkül, haverok nélkül, akikkel naponta találkoznak, marháskodnak, ugratják egymást. Ők hogy élték meg ezt, hogy nem lehetett személyes kapcsolat a haverokkal, a kis barátokkal?
Ez érdekes volt, mert ugye nálunk itt főleg ez a nagyokat érinti ez a kérdés, a 10 és 8 éves gyermekünket, akik már nem csak iskolai, hanem más közösségbe is tartoznak, és eltelt pár hét úgy, hogy azt éreztük, hogy ők élvezik ezt az új helyzetet, hogy itthon vannak, nem kell iskolába menni, nem kell külön órákra menni, és igazából nem vették észre, hogy most nincsen úgymond barátozás. És már volt, hogy mi kérdeztük, hogy nem szeretnének telefonálni, keressük a kapcsolatot a barátokkal így telefonon. Aztán volt egy-két próbálkozás, de én az ő korosztályban még azt érzem, hogy náluk ez még nem olyan erős, illetve a mieinknél. Aztán kitalálták, hogy a közösségi találkozókat is csináltak Zoomon, ezért ott tudtak találkozni és beszélgetni. Az érdekes még, hogy a pici, az Ábelünk, aki 4 éves, ő most kiscsoportos, ő mindig azt imádkozta minden reggel, hogy add Uram, hogy újra lehessen óvoda, és találkozhassak a barátaimmal. Ő ezt nagyon sokszor kiemelte, hogy ő szeretne találkozni a kis barátjával.
Ez igazi őszinte megnyilatkozása részéről.
Igen.
Hogy éltétek meg azt, hogy a barátaitok távol voltak tőletek, és a barátokkal igazából nem tudtatok találkozni?
Nálunk indítottak egy beszélgetést, és ott beszéltük meg, hogy...
Online beszélgetés?
Igen, ilyen messengeres.
Neked a Regnum, Benny?
Nekem is ilyen online beszélgetés, és megtudtam, hogy nem lesz tábor. Ennek nem örültem, de megtudtam, hogy lesz helyette valami Regnum hétvége, és ennek megörültem. És az osztályal is ugyanez.
A levélben olvashatjuk, a karanténnak a családokra lehet pozitív és negatív hatása is. Nyernek általa azok a családok, amelyekben szeretet uralkodik, ahol a családtagok tekintete túl a mindennapokon, bosszúságokon, konfrontációkon, a végtelenre irányul. A bántó és zavaró dolgok elleni küzdelem helyett egymás elviselésének a művészetét akarják elsajátítani, mert az a legfontosabb, hogy a családok egységét megőrizzék, és ezzel a realisztikus képpel tekintsenek a jövőbe. Saint-Exupéry a következőt mondja, szeretni nem annyit jelent, hogy egymás szemébe nézünk, hanem azt, hogy együtt nézünk ugyanabba az irányba. Az előző mondataitokból kiderült, hogy ezt ti igencsak gyakoroltátok a reggeli közös imával, az esti közös imával, a vasárnapi közös online szemise látogatásokkal. Mit tudnátok mondani erről az Exupéry idézetről, ketten egy irányba nézni?
Én az első hetekben, amikor bele kellett nekem is tanulni az online tanulásba, ugye azt gondolom, meg ugye az a tapasztalat országszerte vagy világszerte, hogy a szülőknek is ez egy kemény feladat volt, és amikor én éreztem azt, hogy nem teljesítünk eléggé, nem adjuk le időben, nem vettem észre valamilyen tantárgyi feladatot, akkor nagyon elvesztettem a türelmemet, és ez olykor a gyerekeken csattant. És nagyon jól esett, hogy a Andrissal nekünk más a habitusunk, és Andriss habitusa általában erőteljesebb és lobbanékony. Én általában türelmesebb vagyok. Ebben a helyzetben ez így megfordult, és én voltam türelmetlenebb, és Andriss volt türelmesebb, és ez nekem ehhez az idézethez kapcsolódik, hogy minthogyha így tudatosan Andriss érezte volna, hogy itt most egy irányba kell néznünk, és ha az egyik türelmetlen, akkor nem szabad a másiknak is bele rántódni ebbe a helyzetbe, hanem pont az ellenkezője is. Nagyobb türelmet tanúsított Andriss, nekem ez egy nagyon-nagyon megerősítő volt, és ezáltal próbáltam én is erre rakni magamat.
Így a karantén vége felé gondolkodtam, hogyha egy ilyen mérleget kéne készíteni, akkor pozitív vagy negatív hatással volt-e a családunkra, és úgy valahogy azt tudom mondani, hogy több volt benne a pozitív, és megerősödött így a kapocs így ötünk között, mert nagyon sokat is beszélgettünk erről, hogy ezt most végig kell csinálni, még hogyha nagyon nehéz is, és igazából, ahogy az előbb mondtam, nagyon jó volt otthon a családdal, és nem biztos, hogy megadatik ilyen máskor, hogy öten összejünk zárva, de jó értelemben, mert szeretet vesz körül minket, együtt imádkozunk, együtt élünk meg mindent, csak egy picit be vagyunk zárva, de ez talán nem olyan nagy dolog.
És a nagy hét, illetve a húsvét különösen meghitt volt, azt ugye vidéken töltöttük, minden nap egy picit más volt az oltár, dísz, egy kicsit jobban bele tudtuk magunkat tenni ilyen értelemben, hogy az otthoni körülményeket is tudjuk a nagy héthez mérten formálni, és a gyerekek is másképp tudtak jelen lenni, nem kellett azon gondolkoznunk, hogy nagy szombaton melyik szertartása, melyikünk megy, mikor, hol van a legkorábbi mise, de hogy igazából az napnyugta után az szép, és nem kellett szétszakadnunk, hanem mind az öten a 8 órakor kezdődő szentmisén vehettünk részt, és aki elfáradt, az csak felsétált a szobába, és tudott aludni. És a család többi tagja meg tényleg részt tudott venni a misén, és egy olyan meghittséget tudtunk megélni, amit így kisgyerekekkel szerintem még nagyon nehéz más helyzetben.
Mi láttunk fotót a
díszített oltárról.
Köszönjük, hogy ezt megosztottátok velünk, mert ez nagyon sokat jelentett nekünk is. Akkor már húsvétkor elküldtétek ezt a fotót nekünk, és kicsit megéltem azt, hogy valahogy egy hiány volt bennem, hogy mi is igyekeztünk szépen megélni, de az online misének a hiányosságai jobban fájtak, mint a húsvét öröme. Ami nekünk szép volt Miklóssal, az a pünkös, mert akkor már kicsit könnyebb volt a helyzet, kicsit a erős szabályok már könnyebbé váltak, és mi is ki tudtunk mozdulni, és már az egyik gyermekünk családjával tudtunk együtt ünnepelni, és akkor már nem azt éreztük csak, hogy az öt gyerekünk hiányzik a sok-sok unokával, hanem akkor legalább az, hogy az egyik gyerekünkkel és a családjával együtt lehetünk, és nem csak kettőnknek a igyekezete, hogy minden szép és jó legyen, van. Azért a nagy családhoz szokott szívünknek jól esett a családi együttlét.
Ez így igaz. Kicsit visszatérnék a gyerekekhez. Kicsit nehéz a kérdés, hogy tudom azt, hogy Csenge nem olyan régen volt első áldozó. Benni pedig nagyon szereti a templomban, az oltár lépcsőjén tölteni az idejét, és fontos számára minisztrálás. Hogy élték ők ezt most meg, hogy nem lehettek oltár közelben, nem lehettek ott valóban testileg a szentmisén?
Benedek fiunk, akinek fontossá vált ebben a tanévben a minisztrálás, az elején próbált otthon úgy részt venni a misén, mintha minisztrálna. Ott volt oda készítve a kis játékcsengője, és akkor csengethetett, amikor a misén is csengetni kell. Hozzá kellett szoknuljuk ehhez a helyzethez, és nem volt egyszerű, hogy teljes figyelemmel tudjanak így jelen lenni. De az igyekezet megvolt, és annak ellenére, hogy otthoni keretek között ültük meg a misét, azért a nagyok fegyelmezetten, csöndesen voltak jelen. A pici meg lazábban tudott lenni, de hát ő pici.
Benedeknek inkább a kongresszus elmaradása miatt, első áldozása miatt fáj a szíve. Ugye az idén lett volna szeptemberben, de az illetve jövőre lesz megtartva. Emiatt nagyon szomorú volt.
És hogy éltétek meg azt, mert tudom, hogy Csenge, te már első áldozó voltál, Beni, te meg nagyon szeretsz minisztrálni, csöngetni különösen, hogy most erre nem volt lehetőségetek, csak online tudtatok szentmisén részt venni.
Hát, nekem rosszabb volt, mert nem olyan, mint élőben.
Nekem olyan volt, hogy akkor megnéztük az online misét, és akkor hoztunk egy csengőt, és akkor csöngettem.
Hát hiányzott az igazi jelenlét, ugye? Igen. Meg hiányzott a papbácsi, az oltár, a szentmise, hogy valóban legyen. Igen, hát ezt mi is megszenvedtük. De hát most már túl vagyunk rajta, és végre lehet újra szentmisére menni. Ez jó dolog.
És azért ez egy óriási dolog, és ez nektek is köszönhető mindenképp.
Aquinói Szent Tamás mondja a szeretetről. A szeretet növekedésének a természetéből fakadóan nincs határa, mert részesedés a végtelen szeretetből, aki a Szentlélek. De alanya részéről sem korlátozható, mert a szeretet növekedésével együtt növekszik a további növekedés képessége. Mi több, a házassági szeretet elsősorban nem azzal őrizhető meg, hogy kötelességén beszélünk felbonthatatlanságáról, vagy hogy egy tanítást ismételgetünk, hanem azzal, hogy a kegyelem ösztönzésére bekövetkező folyamatos növekedés által megerősítjük azt. Amit elmondtatok, abból számomra az tükröződik, hogy próbáltátok ezt megélni annak ellenére, hogy ezt az idézetet nem ismertétek. Régóta ismerünk titeket. Valahogy ezeket a határokat próbáljátok ti is, azt hiszem, széthúzni, és egyre kijebb vinni, hiszen most már 12 éves házasok lesznek lassan, úgyhogy egyre inkább megismerve egymást és a lehetőségeket, azért az összecsiszolódást látjuk nálatok.
Amikor a mostani közösségünk vezetőjétől körülbelül 10 éve hallottam, és azóta többször is, hogy egyre jobban szereti a feleségét, akkor először erre így magamban legyintettem, hogy ugyan, hát ez nem lehet, hát szereti, és akkor ez úgy marad. És most már én ezt látom így 12 év, illetve hát hosszabb idő ismertségre, 12 év házasság után, hogy ez így van, és hogy ez tud erősödni hosszú évek után is. Nyilván tenni kell érte, és nyilván vannak nehezebb időszakok, ez teljesen így működik, de tud erősödni a szerelem 10 év fölött is bőven.
Éreztük ebben az időszakban, hogy nagyon kell vigyázni egymásra, hogy itt most tényleg össze vagyunk zárva, és nincs az, hogy most fél napig nem látjuk egymást, hogy az ilyen fölösleges sértések vagy sértődéseket minél inkább kerüljük. Úgy érezzük, hogy ez ment.
Akkor én azt tudom neked mondani, Andis, hogy 42 év után mi is ezt tapasztaljuk, és tapasztaltuk meg így a karanténhelyzetben is, hogy tud növekedni a szeretet. Tehát nem az van, amit a világban hallunk, hogy a szeretet elmúlik, a szerelem elmúlik, jaj, hát persze elválunk, mert már nincs, ami összeköt, hanem az növekedhet sok-sok évtized után is.
Köszönjük szépen a gondolataitokat és hitvallásotokat. Óriási élmény volt benneteket hallgatni, és egy régi, azt hiszem Váci Mihály gondolat jutott eszembe. Igaz, hogy téli mondatot mond, de valahol mégis benne van a bizakodás, a bizalom, hogy azért, mert tél van kis szívem, nem lehetsz te sem hitetlen. Hogy mennyire fontos számunkra a hit, az egymásban való bizalom. És záró gondolatként a bíró atya levelének utolsó mondatát szeretném idézni. Az isteni szeretet ajándék, amely kiárad a házastársakra, ugyanakkor felhívás ezen kegyelmi ajándék állandó fejlesztésére. Köszönjük szépen a beszélgetést veletek.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió szombatesti beszélgetések sorozatából a Bíró László püspök atya által családokhoz írt levelét hallották, és annak megbeszélését. Mai beszélgető társaink Mátraházi András és felesége Kriszti voltak. A műsort vezették Pap Ági és Miklós.
Mária Rádió. Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.